Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
Nem rosszkor?
Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Benne a nap embere, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 10-től délig. Pont jókor!
Szép napot mindenkinek! Már is kezdődik a Pont Jókor. Rekvényi Katalin, szexuálpszichológiai szakpszichológus, a napembere, akivel saját karrierje kapcsán kitérünk arra, hogy mit is csinál egy szexuálpszichológus. De beszélgetünk arról a jelenségről is, hogy napjainkban ezerféle módon és sokszor túl korán találkozhatnak a fiatalok szexuális témájú tartalommal. Milyen hatásai lehetnek ennek, mikor és hogyan érdemes szülőként beavatkozni, a felvilágosítást elkezdeni. Ezer kérdés, ezer válasz, zene után már is kezdünk, maradjatok ti is.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Szép napot mindenkinek, kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Rekvényi Katalin, szexuálpszichológus, akit köszöntök. Szia!
Szervusz.
Arra gondoltam, hogy elindítunk most valamilyen módon egy sorozatot, és időről időre egy kicsit visszatérünk különböző szexuál, pszichológiai kérdésekre. Én elsősorban most így a fiatalokra, a kamaszokra, a fiatal korosztályra vagyok kíváncsi, de még mielőtt az egészbe belekezdünk, azt azért hagyd kérdeznem meg, hogy neked az érdeklődésed, tehát az ilyen irányú érdeklődés, hogy ezzel foglalkoz, mikor és hogy jött, évekkel ezelőtt mi már találkoztunk, akkor az integratív pszichológia volt a módszer, ez ugye egy módszer, de akkor több területtel foglalkoztál, most arra látom, hogy nagyon erre fókuszált vagy.
Igen, ez a szakképzés, amit elvégeztem, tehát ez a posztgraduális, és hát, hogy mióta érdekelt, most pont a témához jól kapcsolódik, mert körülbelül egy kis kamaszkorom óta, tehát, hogy már amikor voltak hörcsögeim, akkor hogy szaporodnak, hogy tenyészthetem őket, meg amikor láttam, hogy ez valamilyen titkos dolog, valami, amiről nem nagyon illik beszélni, akkor annál érdekesebb lett ez ugye az emberek világát tekintve is, és így a, hát az egész osztályt annó, ilyen 12 éves koromban, úgy én világosítottam föl egy osztályfőnöki óra helyett az osztálykiránduláson, amikor elcsentem a szüleimtől az illatos kertet, és bevittem az ott alvós osztálykirándulásra, és akkor úgy nagyon szórakoztató volt. Tényleg ez így mindig is úgy érdekelt, ez a téma engem. És amikor megtudtam, hogy indul ilyen specializáció, ment szakképzés, akkor gondolkodtam, hogy a tanácsadóra, a klinikusra, vagy erre menjek, és akkor ezt az utat választottam. 15 évvel végeztem el a szakképzést.
Szerintem az, akinek gyereke van, ugye előbb-utóbb ezzel a kérdéssel találkozik, hogy ez a felvilágosítás mikor is kell, hogyan is kell, a szexus, a szexualitás mikor jön képbe, bár nekem kicsit az a gondolatom, hogy 0. perctől, hiszen egy bizonyos ponton túl, ugye amikor a saját testét a gyerek megismeri, akkor már ez be kell, hogy jöjjön. De van-e meghatározható időszaka, dátuma annak a szexuális nyitásnak, és ez egyébként napjainkban hova tehető, ha van?
Na most, mint a kettő kérdés hallani ki ebben, amit mondasz. Egyik, hogy mikor érdemes elkezdeni erről beszélgetni otthon. Én azt gondolom, hogy ahogy te mondtad ugyanúgy, hogy rögtön, tehát amint a gyerek kérdez bármit, és így általában először ilyen általános dolgokat fog kérdezni, hogy miért van a fiúknak a lába között ott valami más, mint nekem, mondjuk az óvodában én ilyeneket kérdeztem, meg hogy miért nem szabad hozzányúlni, ha valaki rászólnak, hogy ne játszom vele nyilvános helyen. Ez is teljesen általános, hogy már óvodáskorban egy csomó gyerek így automatikusan felfedezi a maszturbáció örömeit, és nem is tudja, hogy miért csinálja, és akkor a szülőnek el kell magyarázni, hogy ilyet nem illik csinálni, meg akkor nyilvános helyen, de ha jól teszi, akkor ezt nem úgy teszi, hogy elveszi kedvét az életre ettől az egész dologtól, szóval már ez így egész, igen, ez már óvodáskorban megjelenik tényleg.
Igen, és én úgy tudom, hogy ez nagyon sokat változott, hogy igen, ezt hogy ítéljük meg, és hogy beszélünk róla, és én hallottam ilyet, amikor az a jó, hogyha a gyereknek elmondjuk, hogy értjük, hogy ez neki egy jó érzés, de igen, ezt nem nyilvánosan csináljuk, csak igen. Hát ehhez, tudod, ehhez már kell az, hogy egy olyan generáció próbálja ezt elmagyarázni, akit viszont erről valószínűleg letiltottak.
Hát igen.
Tehát ez egy furcsa kettősség.
Igen, de azért én azt látom, hogy akik most szülők, ők azért már az a generáció, akik ezt így, ezt már úgy fejben meglépték, és akkor próbálnak laza a szülőnek látszani otthon is.
Igen, csak gondolj bele, hogy mi az, ami ehhez társul érzésbe. Szerintem ez nagyon, nagyon érdekes. Én erre sokszor gondolok én a saját keresztülőségemben, amikor valamire azt gondolom, hogy máshogy segítem meg azt a gyereket, mint ahogy engem segítettek, és laza vagyok benne, és utána meg rágom a körmöm, hogy és ha most én ezzel most egy olyat csináltam, ami nem lesz tisztességes, nem lesz ilyen, nem lesz ilyen. Szóval ez egy nagyon érdekes. Igen, a mi generációnknak szerintem ez nagy feladat.
Abszolút, de egyébként én ezt így a szexuál szak tanácsadás terápiák világából azt látom, hogy elég egy igazi bigott katolikus nagymama ahhoz, mondjuk ateista szülők mellett, akik igen, mondjuk már egy ilyen felvilágosult, liberális, szándékosan a gyereküket már modern elvek szerint nevelő szülők, és mondjuk csak egy nagymama, akitől csak egy-egy megjegyzést hall, vagy csak egy-egy olyan elejtett pillantást, vagy bármit, hogy már beépüljön az emberbe egy olyan tudatalattérzés, hogy ez valami nem oké dolog, hogy én mondjuk magamhoz nyúlok, és akkor ebből a későbbiekben jön az, hogy nem fedezte fel a testét, úgy megy bele egy párkapcsolatban, nem tudja elmondani, hogy mi esik jól neki, mert ő maga se tudja, és akkor a borzasztó felnőtt filmekből tájékozódva sorra halmozzák a traumáikat, így akár egymás szerető párok is. Szóval, hogy így nagyon messzire visz ez a dolog, és hát a kérdés második felére visszatérve, hogy ez mikortól aktuális, hát sajnos a pornó, amióta így széles sávon hozzáférhető 2006 óta, ha jól emlékszem, azóta már felnőtt egy generáció, hogy ezen nőttek fel, és látszik, hogy ők innen szerezték az ismereteik nagy részét, és erre végeztek már kutatásokat is, hogy átlagosan 10 évesen már találkozik egy kis srác ezzel, és 12 évesen már több mint 90%-uk nézi, és erre maszturbál is. Szóval, hogy 12 évesen már késő. Ezt akartam mondani. Tehát, hogy jó esetben tényleg ilyen kis kamaszkorban, ilyen legkésőbb 10 évesen már erről így kéne beszélni a gyerekekkel, hogy milyen is egy egészséges szexualitás, mert ez így érdekli őket. De persze ebben óriási egyéni különbségek vannak.
Most ez egy kicsit, nézősem, elkezdtem gondolkodni nálunk a gyerekekért, akkor is, hogyha ennek igazából nem mutatja jelét?
Persze, tehát, hogyha, ezt titkolják, ezt tudják, hogy ez valami kínos, meg ugye ott van a 18-as karika, hogy csak akkor menj tovább, hogyha azt mondjuk, ugye pont arra jó ez a semmire nem hasznosítható tiltás, ami beugrik a, mondjuk, hogy van pornókeresőben, hogy elmúlt a 18 éves, hogy akkor a gyerek így tudja, hogy hú, akkor most tilosban járok, tehát erről akkor nem beszélünk otthon. Szóval, és ez tényleg 90%-ban így a pornófilmekből tájékozódnak, hát totál tévesen természetesen, és annyi, de sorolhatnám, hogy milyen problémákat okoz ez. De tényleg így a 12 éveseknek már így a 90%-a az hát nem is feltétlenül rendszeresen nézi, de már látta, és így képben van.
Igen, most egy kicsit meglepődtem. Oké. Tehát ez fiúnál, lánynál egyforma mód?
Hát az, hogy már látták, az igen, és azért jellemzően a fiúk az, akiknek ez pozitív élményt okoz, és akkor ők azok, akik ezt használják a későbbiekben így maszturbációhoz. Igen.
És a kislányok, azok már?
Hát ők csak így inkább ilyen viszonyítási alaphoz sajnos. Lehet, tehát, igen, hogy inkább így megpróbálják ezeket majd így eljátszani, hogyha azt gondolják, hogy...
Tehát, hogy ők azt képzelik, hogy ez az egészséges szexuális együttlét, és így kell benne viselkedni, és akkor ebben nincsen meg a tudásuk arra, hogy ebben van érzékenyítés, érzékenység, egymás szeretgetése, és adott esetben eljuttatása a dologig. Tehát ez mind akkor, ha ebből tájékozódik, tán ki is marad.
Hát abszolút.
Hiszen egyébként, hogy annak idején filmesztét a tanáromat idézem, a pornófilm és a film és egy filmben lévő szexuális jelenet között a különbség az idő.
Igen, minőség, mennyiség.
Igen. Tehát, igen, hogy a pornóban van az, hogy a szia után következhet. Még mondjuk egy filmben, ha eljutunk egy romantikus jelenetig, annak azt ugye végigvisszük, lehet szól arról az egész film. De ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a különbség.
Hát és csomó olyan dolgot ábrázolnak, ami konkrétan bántalmazó nőkre nézve, fájdalmas, megalázó, és azt képzelik, hogy ezek a dolgok normálisak, tehát, és csupa olyan gyakorlat terjedt el, ami hát tényleg így sérülésekhez vezet, mert nem tudják, hogy tehát a filmben nem mutatják, hogy ezt milyen előkészítő fázisok előzik meg azt, amit ott történik. Most nem akarok belemenni a konkrétumokba, de szerintem mindenki el tudja képzelni. Na hogy most... mi az, ami sérülést tud okozni, és mi az, ami fájdalmas a másik.
Tulajdonképp minden, ha nincs előkészítve. Na, de hogyha ugye azt mondtad, hogy már 12 éves korban ez valószínűleg érdekli őket, és már valamilyen módon szereztek is valamilyen vizuális élményt, tapasztalatot, viszont ez kínos. Az ugyanilyen kínos lehet elkezdeni a felnőttnek beszélni erről, főleg úgy, hogyha látszólag nem mutat érdeklődést erre a gyerek. Szóval, hogy arra te mit javasolsz, hogy hogyan kell felhozni ezt a témát, hogyan kell ebbe úgy belevinni a gyereket, hogy azt tehát, hogy ő se kezdjen el rajta feszengeni, és ez legyen egy... Tehát ehhez hogy lehet hozzákezdeni?
Hát szerintem úgy, hogy már korábban el kell, tehát hogy ne úgy képzeljük ezt, hogy egyszer csak, nem tudom, 10 éves lett a kisfiam, és akkor most leülünk a családi kerekasztal köré, és akkor, veszed mély levegőt, apuci, és elkezdi mondani, hanem hogy már... Tényleg már az óvodáskorban, amikor azt kérdezi a kisfiú, hogy jó, megnőtt a kukim, ez mitől van, apu? Mert a nadrág húzás közben a dörzsöl és inger hatására is bekövetkezhet egy erekció, akkor apa, nyugodt lélekkel ezt elmagyarázza akkor. Tehát, hogy már így eleve van egy diskurzus a szülő meg a gyerek között, folyamatosan meg a lányokkal is, hogy a menstruáció is ugyanígy 10-11-2 éves korban megjön már, hogy nem akkor kell beszélni róla, amikor már megjött, vagy amikor azt gondolom, hogy mindjárt megjön, mert akkor már kínos neki, hanem még az előtt, amikor egy ilyen természetes naív kíváncsisággal állnak hozzá ezekhez a dolgokhoz, és kérdeznek, tehát meg fogja kérdezni a kisgyerek, hogy születik a kisbaba, és akkor el lehet magyarázni így virágnyelven, de a lényegét tekintve a dolgoknak. És erre vannak tök jó kis könyvek, volt ez a Sehány éves kislány, még a mi gyerekkorunkban azt egy újra kiadták, és számtalan nagyon jó könyv van. Van a yelon.hu oldala, Y-nal Yelon, ezt nagyon tudom ajánlani, a Hintaluvon alapítvány oldala, ami, ahol számtalan olyan oldal is van, tehát aki nagyon zavarba jön, hogy ő maga mondja el, akkor egyszerűen ültesse le ezért az oldal elé a gyereket, mert ezt szakemberek csinálták direkt kamaszoknak, tehát olyan a felület, amilyen kamaszbarát, tehát és ott minden fönt van, és a leggyakoribb kérdések nem az ilyen-olyan szexuális dolgokra vonatkozóak, hanem inkább ez a honnan tudhatom, hogy tetszem neki, meg normális-e az, hogy nem tudom, az egyik mellem nagyobb, mint a másik, amikor növekszik, tehát hogy tényleg ilyen olyan dolgok, ami és nekünk olyan triviálisnak tűnik, de hogy ezek a dolgok jobban érdeklik még őket az elején, és hogyha ezekről is mernek tájékozódni, meg kérdezni, meg látják azt, hogy én akkor mondjuk bízom benne, és leültetem egy ilyen oldal mellé, akkor majd amikor valami tényleg nehéz téma lesz, akkor azt meg fogja kérdezni a maga idejében.
Ugye egy ideje létezik az a fajta furcsa felállás, hogy nyúlsz a gyerekhez, hogy nem nyúlsz a gyerekhez, mit lát a gyerek, mit nem, és én azt vettem észre, hogy sokaknál ügy lett az, hogy nem mesztelenkedünk a gyerekek előtt egy családon belül. Ez szerintem attól függően, hogy ki mekkora lakásban, vagy mekkora helyen nőtt fel, ennek megfelelően látta a szüleit így vagy úgy, és ebben szerintem most van egy ilyen furcsa érzés, hogy akkor most mi a jó, ha meddig lát, meddig nem lát, kortól nem nyitok már rá, én a fürdőszobába nem vagyok ott, nem látom, ha van vele valami. Ez is egy ilyen furcsa kényes ügy. Legalábbis szerintem, nem tudom te, hogy látod, vagy nem tudom, mennyire érzékeled ezt.
Abszolút érzékelem, mert nekem most pont kamasz a lányom, és hát így végigfigyeltem ezekre a dolgokra, és hát mi még amikor pici volt egy ilyen hatalmas, nagy ilyen jacuzzi méretű kádunk, és akkor abban így fürödtünk is együtt, amíg még kicsi volt, meg abban tanítottam babaúszás, tehát ott csináltuk a babaúszás gyakorlatokat, meg minden, és akkor úgy, csak hogy jöttek a kis unokatesók, akkor ők együtt fürdik a három gyerek, és ezek egy tök normális dolgok voltak, és én azt figyeltem meg, hogy meg a mi családunk az ilyen elég lazai, jártunk egy nudista strandokra is, meg ilyesmi, szóval nálunk ez nem volt téma, mesztelenség, így mint probléma, de hogy azt láttam, hogy ahogy elkezd kamaszodni, és így változik a teste, ez ilyen természetes módon így kialakul ő benne egy személyremérzet, és már ő nem akar, nem tudom, együtt fürödni, vagy nem engedi meg a kis unoka őcsinek, hogy bejöjjön a fürdőszobába, meg ő nem igényli, hogy akkor úgy összebújjunk meg. Tehát, hogy ez tényleg valahogy ennek van egy ilyen egészséges fejlődése, és így szerintem ebben is meg a legtöbb dologban az van, hogy ne én, mint szülő akarjam így rányomni a gyerekre az én elgondolásaimat, hanem figyeljem, hogy ő hogy van az ő saját testével, és egyébként ez az alapja is egyébként annak, hogy megóvjuk a bántalmazástól, tehát ha a visszatkanyodva a felvilágosítása az egyik legfontosabb és legelső dolog az, hogy azt megtanítsuk a gyereknek, hogy az ő teste az övé, és azok az ő határai, amit ő védhet meg. Tehát nincs olyan, hogy kötelező puszi bárkinek, nincs olyan, hogy el kell fogadni a nagybácsi tutujgatását, ha neki az nem esik jól már 3 évesen se, de legkésőbb kamaszként biztos, hogy már nem fog jól esni neki. És egyszerűen csak figyelnem kell, hogy a gyerek, hogyha nincs így elnyomva ez az egészséges önkifejezése, hogy ő mondhat nemet bármire, ami neki nem esik jól, akkor ő azt pontosan fogja jelezni, és tényleg karakterisztikája válogatja, hogy melyik általában azt vettem észre, hogy a fiúk ezek életkorban kicsit később, tehát tovább szeretik ezt az anya ölmelegét, a lányok azok ugye előbb kinőnek ebből, de olyan kiskamaszkorban, vagy legkésőbb, amikor elkezdi a teste változni, hogy így nő a melle minden, akkor már az úgy zavarja, hogy azt, hogy nem mutatja meg bárkinek, és akkor,
hát,
és akkor simán így mindig a lányom is, hogyha átöltözik, akkor bemegy a fürdőszobába, és akkor mondja, most öltözködöm, és akkor nem menjek be, és akkor így mondom, persze, hogy nem megyek be. Szóval, hogy...
Igen, ezek az ő, igen. Az, hogy ő kijelölheti a határokat, ez szuper. Na de te, mint szülő, hol érzékeled azt, hogyha mondjuk eddig öltöztél előtte, most már nem teszed, mert kínos neki. Ez mondjuk leginkább a fiúgyerekeknél van, megmondom őszintén, nekem volt egy olyan pillanat, ahol a keresztfiaim egy strand előtti átöltözésnél láttam, hogy elkezdenek sutyorogni, meg röhögni, meg nem tudom, és ez hát vicces volt, de utána elkezdtem gondolkodni, hogy lehet, hogy erre most már figyelnem kellene, vagy ez most jelent valamit, nem jelent valamit, miközben hozzáteszem, lehet, hogy ez nem ide vág, de én bennem, nagyon bennem van, és te, mint szexuálpszichológus, lehet, hogy tudsz is erre reagálni. Ez egy nagyon szomorú történet, amikor az élet vége felé az ember a saját szülőjét ellátja. És nekem volt ebbe részem az édesapám tekintetében, és azt gondolom, hogy iszonyatosan könnyű volt a helyzetem, mert ismertem a testét. Tehát az egy, amikor egy kiszolgáltatott helyzetben lévő, egyébként mindig is valamilyen módon, tehát valaki, akire fölnézel, aki fölötted van, és ő a karjaidban van, és én azt nagyon vallom, hogy nagyon sokat segített, hogy én pontosan tudtam, hogy az én apukám hogy néz ki, és tudtam úgy fürdetni, és mindent, amit meg kellett csinálni. Nem volt egy idegen valami. A nagy szüleimnél, amikor ebbe a helyzetbe belekerültem, akkor azért sokkal jobban örültem, ha ott volt egy ápoló, vagy valaki, aki ebben, mert az egy másik szitu volt, őket valahogy sose láttam így.
Igen, érdekes ilyen tekintetben, még ezen nem gondolkodtam el.
Hát én is csak azért, igen. Mert benne voltam. És utána azt gondolom, hogy ez fontos. Ez
igen, így. Abszolút, egyébként tényleg most úgy mondod, de és a klienseim történeteit tudom mondani, amikor jön hozzám valaki valami problémával, akkor szoktam vele egy ilyen szexuális életút interjút csinálni, ami úgy végigbeszéljük az élete fontosabb történéseit, de különös tekintettel a szexuális fejlődésnek a stációira. És akkor ott hallottam már ilyen jellegű történetet nagyon negatív színezetben elmondva, hogy milyen trauma volt annak a férfinek, hogy mondjuk a saját nagyanyját láttam esztelenül mászkálni a lakásban, és fiatal fiúként, meg az anyját is, és hogy ez neki ilyen olyan szinten visszataszító volt, hogy később ez ilyen nagyon komoly szexuális problémákhoz vezetett nála, szóval ilyeneket hallottam már. Hát kinél, hol van ez? Nagyon nehéz egyébként, mert családon belül is két gyerek tud olyan ellentétes temperamentumú lenni, hogy ez nagyon nehéz, de szerintem hogy a kamaszkor környékén valahol mindenképp így érdemesebb behúzni egy határt, hogy akkor már nem olyan lazán vesztük a dolgokat a gyerekek orra előtt, ahogy addig, de tényleg gyereke válogatja.
Igen, de azért mondom, hogy ezt lehet úgy is érteni, hogy mondjuk nagyon sokat nyaraltunk a szüleinkkel, tehát láttam sokszor őket fürdőruhában. Nagy szüleimet nem láttam, hiszen teljesen más volt a velük való együtt töltött idő, és igen, az lehet egy, és mivel ebbe együtt nőttem, mi egy panellakásban nőttünk fel, szóval egy panelfürdőszobában senki nem vitte be a ruháját, hogy ott töltözködjön fel, minek után megfürdött, hanem mindenki kijött és ment a helyére, és ott töltözött. Szóval, hogy azért mondom, hogy ez biztos attól is függ, hogy ez mennyire természetes.
Na
és
persze.
Normális.
Igen, tehát én is egyébként így nőttem föl, mi is Panálba, meg csomót jártuk Balatonra, meg horvát tengerpartra, ahol voltak ilyen naturista strandok, és akkor mi emlékszem, hogy nevetgéltünk ezzel, mert azért magyarként ez egy szokatlan látvány volt, de hogy úgy megszoktuk egy idő után, és hogy inkább olyan vicces volt, mint bármi egyéb. De hogy így tényleg így nem okozott úgy problémát nekem ez különösebben. Úgyhogy szerintem ez így inkább a jelentőségteliségétől függ. Tehát, hogyha ez tényleg valami szokatlan, akkor igen, akkor lehet fú. De ha meg tényleg egy ilyen hétköznapi dolog, akkor kevésbé.
De végülis akkor, ha jól értem, a lényeg az, hogy a visszajelzést azt vegyük mindenképp. Tehát, hogy a gyereknek ez rossz, kínos, nem tetszik, ez legyen meg.
Igen, mert azért lehet nagyon kínos. Tehát hallottam olyan sztorit is, hogy amikor mondjuk unokatesók, és akkor ugyanezt, hogy még kicsiként együtt játszogattak, és akkor eltelt csak egy nyár, de az egy nyár alatt a lánynak már mellei nőttek, hát és akkor a kis, úgymond kisfiú, akiről azt gondolja mindenki, hogy kisfiú, az meg olyan erekciót produkált rá, hogy így, és akkor azért ne ez legyen az első szexuális élménye, hogy ez már szexuális élmény tulajdonképpen, hogy az unokatesójára fölállt, szóval ez azért úgy tényleg, szóval hogy valahol így meg kell húzni tényleg a határt.
Igen, értem. De egyébként igen. Még egy perce visszatérve így a határokra, meg ugye említetted a jelon.hu-t, a fejlődés során megtanítani, hogy a gyereknek, hogy a teste az övé, azt szerintem ott tényleg még, hogy mondjam, a beszéd kezdete. Tehát olyan pici korba ez egy nagyon fontos dolog, és mi csináltuk is, hogy nálunk az nincs is, hogy csak úgy hozzá lehet nyúlni. Tehát én megkérdezem a kamasz gyereket arról is, hogy most úgy szeretnének megölelni, lehet-e? Igen. És simán lehet, hogy azt mondja, hát sajnos most nem.
Én is ezt szoktam, igen, és ezt ott írják le, azt hiszem, az oldalon, ez a fehér nemű szabály nevű dolog.
Hát hogy az meg pláne.
Hogy az nem, ami a fehér nemű alatt van, az csak a tiéd, és azt csak engedéllyel nyúlhat hozzá olyan ember, aki mondjuk orvos, vagy bárki, de egyébként engedély nélkül senki, meg engedéllyel is csak bizonyos emberek. Szóval, hogy ez tényleg ez a legelső, amit meg kell tanítani nekik.
Na, szóval, hogy ez egy nagyon fontos dolog, de hál' Istennek erre tényleg nagyon jól lehet erről tájékozódni. Mi most viszont tartunk egy kis szünetet, és akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégemmel Rekvényi Katalin szexuálpszichológussal, maradjatok ti.
A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
Már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Rekvényi Katalin szexuálpszichológus. És hát megyünk tovább ebbe a kamaszkor, mikor kell, lehet beszélgetni erről a témáról, felvilágosítás, fiúk, lányok, hogy élik meg. Hát nagyon sok minden elhangzott, de talán, hogyha egy picit zanzásítanám, akkor a leges legfontosabb az itt a szülőnek a tudatossága arra, hogy ő észrevegye, vagy figyelje, hogy a gyerekét mikor, tehát egyrészt milyen hatások érik, mikor van az, amikor a gyerek már távolodna a olyan értelemben, hogy önálló életet élne, akár a saját öltözködésében, a saját tisztálkodásában, és hát előbb-utóbb ezt a témát, ha tetszik, hanem elő kell venni, pontosan azért, hogy inkább otthonról halljon bármit is a gyerek a szexualitással, a saját testével, a saját testnek a változásaival, történéseivel kapcsolatban. De emellett az is egy fontos dolog, hogy az internet korában elég nehéz kicselezni dolgokat, hiszen ömlenek az információk. Na de a kiskamasz korra biztosan találkozott már mindenki valamilyen formában a szexualitással. Mikorra tehető, ha van ilyen most, általánosan az, hogy történik tudatos szexuális élmény. Tehát a szüzesség elvesztését próbálom itt kerülni. Nem tudom miért.
Igen, igen. Ez érdekes módon az utóbbi években kicsit kiebb tolódott, tehát amikor az én időmben volt ez ilyen 15 év körül, most meg 16 körül van ugye átlagban. Uh-huh. Tehát ez érdekes tendencia, hogy kiebb ment egy évvel, egy jó 20 év leforgása alatt.
Tehát ez az átlag.
Tehát 16 az átlag, és ebben igen nagy a szórás, tehát lehet 12 vagy 18 is. És érdekes módon az élet is ezt úgy adja, hogy valahogy ezt a két végletet látom így most akár a kamaszlányom osztálytársai körében is, akár ha jobban szétnézek, másik kolléganőm szülőszobán dolgozik, és ő is mondja, hogy a 14 éves anyukák meg a 40-es anyukák is kb. Hasonló arányban vannak jelen, tehát hogy így nagyon nagy a szórás ezen a téren is, és hát trend az is, hogy minél előbb elveszíteni, mert az milyen vagány, meg az is, hogy minél tovább megőrizni, mert az a komoly dolog, meg az a nívó, hogyha valaki képes majd a majdani remélhetőleg első és utolsó nagy szerelmével ezt megtenni.
Ez valószínűleg attól függ, hogy ki milyen közösségben van, nem? Tehát, hogy a közösség egységesen mit fúj erről, vagy mit nem. Mikorunkban különböző külföldről jött újságokból lehetett, illetve azoknak a lefordított változatából lehetett. Mindenféle pszichológus válaszol, szexszerelem gyengétség rovat címmel olvasni, amiben a tini lányok, tini fiúk feltették a kérdéseiket, és akkor arra valamilyen válasz volt. Ugye mondtuk, hogy ma már az internet az iszonyú komolyan veri ezt, de nem tudom, hogy szexuálpszichológushoz elkerül-e egy kamasz ezzel a kérdéskörrel? Elkerül-e azzal, hogy, és ilyen értelemben neked van-e arra tapasztalatod, hogy ők ezzel kapcsolatban mi a kérdésük, mi a felvetésük? Várják ezt az érzelmi megérést? Vagy azt képzelik, hogyha megtörténik az aktus, az visz egy éréshez? Tehát hogyan gondolkodnak ma erről a tinik?
Hát ugye hozzám az általában azok kerülnek el, akik problémások valamilyen szempontból, tehát nagyon sok esetben például, amik ilyen LMBTQ klienseknél a szülő hozza a gyereket azzal, hogy na, nagy baj van a gyerekkel, mert rámondta otthon, hogy...
Ez olyan, mint hogy elvitte volna régen az egyházba?
Hát egyébként valami ilyesmi, hogy csomószor azt látom, hogy beszélgetek a gyerekkel, és neki semmi baja nincs a saját identitásával, egy tök jól áll, van még van esetleg szerelmes is, és boldog, hanem a szülővel van, tehát a szülőnek az elfogadásán kell dolgoznunk inkább, és a gyereknek amikor a legnagyobb szorongása az, hogy a szülő nem fogja elfogadni, szóval hát ez ennél nagyobb szorongása általában nincsen. Úgyhogy, de voltak azért már ilyen szerelmi bánatos nagykamaszaim is.
Aki tehát, például azt képzeli, hogy azért, mert nem adja oda magát, attól vége egy kapcsolatnak, és akkor ebben van-e ilyen megbicsaklás, hogy ez a belépő egy szerelembe, én hát
van ilyen is,
gondolok.
Van ilyen is, vagy például a fiúknál is egyébként, tehát ezt nem gondolná sok ember, hogy egy fiúnak mekkora szorongást tud jelenteni ez, amit a pornóban lát, hogy annak úgy kell mennie, és azonnal, és hogyha az nem úgy megy, és azonnal, és akkor, hát volt már olyan szerencsétlen 20 éves fiú, aki amúgy ránézze, és egy fantasztikus, jó kiállású egyébként a munkájába is sikeres valaki volt, aki már egy fél éve nyűglődött azzal, hogy elveszítse a szüzességét, és már azt hitte, hogy és elment az urológushoz, aki felírta neki az ennek megfelelő gyógyszert. Teljesen rosszul vagyok ettől, hogy ez így egy 21-22 éves embernél ezt gondolja megoldásnak a mai orvostudomány. És akkor hála azért nekem nem akart gyógyszeren lenni, mert amúgy egy ilyen egészséges életmód fitness guru kis srác volt, és akkor eljött hozzám, és egy pár alkalmat kell csak végigbeszélgetnünk, hogy elmondani, hogy igen, azért nem úgy kell, hogy kinézzem, mint ott a filmekben, és hogy akkor egy nyugodtan ismerik meg egymás testét, fokozatosan várják meg, hogy összehangolódjanak, hogy normális dolog, hogy nem azonnal reagál rá a szervezete, hogyha szorong, és akkor csak aludjanak együtt, csak ölelgessék egymást. Uh-huh. Aztán majd egyszer csak úgy kialakul magától szépen, úgy, amikor jól érzik magukat ez egész. És akkor így egy-két ilyen beszélgetés, közben letiltottam, hogy most, amíg mi hozzám jár, addig nem szabad semmi szigorúan tilos. Természetesen mire jött, már túl volt rajta.
Igen. De akkor itt is gondolom, sajnos ilyen volt a felnőtt támogatásnak, hiszen te mondjuk olyan dolgokat mondtál el, amit ő hallhatott volna otthon is. Úgyhogy ez is egy fontos kérdés, hogy ezen a területen, tehát amikor valósággá válik egyfajta szerelem, egyfajta érzés, akkor a szülő hogyan tud ebbe támogató lenni? Mert például ez egy kérdés, hogy megengeded-e, hogy együtt aludjanak, hogy ott beszélsz-e a másik szülővel, amikor tudod, hogy ott alszanak. Szóval, hogy hogyan kell ebbe benne lenni, de közben mégis hátralépni, mert azért ez mégiscsak az ő dolguk.
Igen, egyébként én azt gondolom, hogy itt jöhetnének a képbe a keresztszülők, nagybácsik, nagynénik, jófej szomszéd, vagy nem tudom, kártyapartnere apának, anyának, hogy ezekről a témákról lehet, hogy nem az apukáddal vagy anyukáddal akarsz beszélgetni, hanem annak a laza nagybácsikájával, aki korba is kicsit közelebb áll hozzád, mert mondjuk ő a legkisebb fiú a családban, és akkor a férfiak egymás között című beszélgetést így megejthetik, meg a lányoknál is az ilyen asszonybarátok vagy, tehát hogy tényleg nem biztos, hogy pont a szülővel kéne ezt megbeszélni. Amúgy persze, ha meg tudja a szülővel, az nagyon jó, de pont a szexualitásban azért jó, hogyha van egy ilyen egészséges határ, és nem kell mindent tudni a szülőnek. Szóval így, és a nagy általánosságban viszont jó, hogyha megegyezünk dolgokban, tehát hogy mondjuk megegyezünk abban, hogy mit lehet, mit nem, mi az, amit megengedett, és megkapja a gyerek mondjuk azt a támogatást, hogy jól van, akkor menj el, érezd jól magad, ott találsz a mosdóban, tudod, a betétek mellett tartjuk az óvszert. És akkor úgy érti, hogy így miről van szó. És akkor lehet, hogy elküld a fenébe, mert miért gondolom, azt írni róla, hogy neki arra szüksége van, meg, de azért tudja, hogy ott van, és akkor már nagy baj nem lehet.
Divat ebben a lányokat jobban félteni, miközben amúgy, ahogy te is mondtad, én azt gondolom, hogy a fiúknál is ugyanúgy az első szexuális élménye, az meghatározza az ezzel kapcsolatos kultúrájának az irányát, meg élményét.
A későbbi szexuális zavarait is, hogyha lesznek, sajnos.
Igen, tehát hogy ez lányoknál is, fiúknál is, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. De divat a lányokat egy kicsit jobban félteni. Miközben egyébként én most azt hallom, hogy a lányok ebben nem akarom ezt rosszul megfogalmazni, meg nem akarom, hogy bárki rosszul érezze magát, de hogy a lányok ebben most jóval odaadóbbak.
Igen, ez is része a trendnek, és akkor vannak
ezek
a... Igen,
de ez trenddel függ össze? Ez menő?
Hát ez mondjuk szerintem már a mi időnkben is, amikor nem, tehát akkor is voltak ilyenek, hogy ez így, nem tudom, a vagányság része volt ez bizonyos emberek szemében, mások szemében meg pont ellentétes előjelű volt, és hát talán azt gondolom, hogy ez az ilyen nem mondok is ilyen márkákat, de hogy ez az ismerkedési kultúrának ez az online jobbra húz, balra húz eszköztárából merítve, ott van ez, hogy ez az első randi, az a face control, valahol, akkor tetszünk egymásnak, a másodikon, ha tetszettünk az elsőnek, akkor már csókolózunk, a harmadik az meg már szexrandi, és akkor ebben van egy ilyen, ezt már nem egy embertől hallottam, és ennek van egy ilyen sürgetettségélménye, hogy hát nem tudom, egy este van 30 meccsed, és akkor abból a 30-ből nem tudom, 10-zel csetelsz, abból a 10-ből 3-mal találkozol, és tudhatod, hogy a jobb lányokra, jobb pasikra ugyanilyen intenzitással rámennek így mások is, és akkor már megvolt a találkozó, és akkor a csókolózásig is eljutottunk, akkor az még nem jelent kizárólagosságot, sőt, manapság már a szex se sajnos, majd erről is beszélünk még, de hogyha valakivel előbb meglépi ezt, akkor talán van esélye rá, hogy akkor mi már egy pár leszünk talán, mert azért lehet, hogy ez csak egy fling volt, vagy lehet, hogy csak egy situationship betalálja magát valaki még évek múlva is. A fling, ez a, hát egy ilyen utána volt egy kavarással tudnám mondani, miközben ez a kavartunk egyet, tehát ez a volt valami, amiben szex is volt, de amúgy nincs semmi jelentősége az egésznek, tehát egy ilyen egyészakás, igen, egy ilyen futó szexuális kaland tulajdonképpen, ami az angol a ilyen lengeni szóból jön, hogy így volt egy ilyen kavarás körülbelül.
És ezt így apostrofálják.
Igen, igen. És
meg
akkor ez,
nevet adnak
neki. Igen, igen, és ez hát azért így a lányok között is előfordul ugyanúgy, mint a fiúk között, de én azért volt egy ilyen elemzés, amikor az emberek így ilyen társkeresőzésre adják a fejüket, és bejelölik, hogy na alkalmi dolgok is érdeklik őket, hogy ezt melyik nem milyen arányba jelöli be. És a lányok közül is sokan bejelölik, de azért akik bejelölik, azok közül azért sokan úgy vannak vele, a többség úgy van vele, hogy alkalminak indul, de reméli, hogy még lesz belőle több is. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen álcalazaság.
Ez a nők, majd én megváltoztatom című mondata, ami amúgy szerintem ős időkre nyúlik vissza, és nem értettük meg, hogy nem változtatod meg.
Igen, és akkor utána a flingből jön az, hogy valaki évek óta már találja magát ebbe a situationship nevű förmedvénybe, ami talán kimondani is rossz, de ezt is így használják manapság. Ez az ilyen definiálatlan, szexet is tartalmazó, akár évekig elhúzódó kapcsolat, amire nem mondják ki, hogy mi kapcsolatban vagyunk. Tehát ez a, mindenki tudja, hogy van köztük valami, de abszolút nem, tehát zéró érzelmi elköteleződés mellett történő ilyen kavarás, tulajdonképpen ez a situationship.
Ami... És azt hogyan lehet hosszú ideig érzelmek nélkül csinálni? Úgy értve érzelmet, de nem arra vagyok kíváncsi, hogy ki, hogy nem érez semmit, hanem hogyan érzi magát egy ember ebben? Mert hát, tehát maga felé csak érez valamit mindenki.
Hát ez nagyon embere válogatja, mondjuk nyilván én azokkal tudok empatizálni, meg azok jönnek hozzám, akik ebben szenvednek. Hát nyilván vannak, akinek ez valamiért jó, mert olyan szinten elidegenedett az egész aktus számára, meg annyira nem okoz neki se testileg, se lelkileg valószínűleg túl nagy élményt, vagy a test is lelkileg olyan távol van egymástól ebben a helyzetben. De azért ez, én azt tapasztalom, hogy eléggé, tehát egy most már egyszerűen hormonálisan is, tehát egy nő szervezetében például egy orgazmus hatására oxitocin képződik, ami a kötődésnek a hormonja.
Persze.
Igen, vagy már az együtt alvás is egyébként, ez a férfiaknál is ugyanúgy kiváltja egyébként a kötődést, tehát hogy így megromlott párkapcsolatokban még előfordul egyébként, hogy például a szex az már egyáltalán nincs, de mondjuk az együtt alvásnak ott megmarad az intimitása, és ez is nagyon, nagyon fenntartja a kapcsolatot. De egy ilyen situationship sztorinál például mondjuk a fiú az csak úgy dolga végeztével már egyből felpattam, megy cigizni, zuhanyozni, akármi, akkor ő benne nem nagyon képződik semmi hormon, ami úgy ott tartsa a lány mellett, de a lány az meg mondjuk ott van kielégülve, boldogan, szerelemhormonok dúlnak, meg a kötődés hormon is bekapcsol, és hát így egyre jobban beletekeredik ebbe a sztoriba, és akkor így próbálja magát így kitegetni azzal többnyire, hogy hát ez így tulajdonképpen végül is hát nem ígértek egymásnak semmit, meg hát végül is találkoznak, végül is jól érzik magukat, akkor így végül is ez tulajdonképpen jobb, mintha nem lenne semmi. De hát ilyenkor számtalan ilyen pszichoszoma. Igen, tehát egy akkor utána már jön az alvászavar, a pánikbetegség, a szorongás, mindenféle szorongásos tünetek, esetleg olyasfajta pszichoszomatikus megbetegedések, ami ilyen nőgyógyászati képletek, vagy a kandida, állnak kiújuló kandida, vagy állnak kiújuló ilyen kismedencei fertőzések hátterében csomószor állnak ilyen dolgok, hogy egyszerűen az immunrendszerünk a lelki síkon ért problémák miatt legyen, és akkor újra és újra elkapja ezeket a dolgokat.
Tehát akkor önértékelési probléma, hát meg hogy ugye nem tudja magát hogy pozícionálni.
Igen, igen. És akkor sokan tényleg azt gondolják, hogy na hát ez a valami van, de nem az igazi még, ne remélje. Ezért tehát, hogy lesz még rosszabb. De hát általában ez csak rosszabb lesz. Tehát, hogy én nem, szóval legritkább, hogyha...
És miért alakult ez ki? Tehát nincs... olyan érdekes azt mondani, hogy biztos a mi korunkban nem volt ilyen. Szerintem biztos, hogy akkor is voltak hasonlók, csak lehet, hogy nem kaptak ennyit teret, meg nem volt ennyit szó róla. De az is biztos, hogy akkor mi kb. Azt tudtuk, hogy felnövünk, párt választunk, házasodunk, családunk lesz, gyerekünk lesz, vagy nem lesz, vagy tök mindegy, de hogy összességében nem feltétlenül az volt körülöttünk a klíma, hogy kibeugrálnak ebből. Tehát akkor inkább mondjuk egy elválás, egy különválás, egy új kapcsolat megjelenése valakinek az életében az volt a furcsa, mármint gyerekként.
Hát gyerekként igen, tehát nekem is egy-két osztálytársam volt,
aki... nem volt válás.
Igen, nálunk is egy pár volt osztályban, hogyha visszaemlékszem, talán egy vagy két gyerek volt, akinek elváltak a 30-valahányból így a szülei, szóval az még tényleg ilyen eseményszámba ment, most meg már így a fele.
Hát most már az együtt lévő, tehát hogy az az apukád, aki érted jön, vagy az igen.
Igen, tehát ez is ott van, hogy ez kevésbé egy olyan norma, ami... Tehát, hogy kevésbé van az, hogy ez egy ilyen végleges dolog, meg hát eleve ki is tolódott, tehát most 30 év azt hiszem az átlag, vagy a házasságkötése, vagy a gyerekszülése, most így hirtelen nem jut eszembe, melyik az. De egy év különbség van a kettő között, tehát ilyen 29 és 30, és fiúknál, lányoknál egy kis különbség. Szóval ez jóval kiebb tolódott, mint még az én anyukám, 20 évesen házasodott, és 22 volt, amikor én szültem, és az akkor az volt az átlagos. Tehát, hogyha így már csak eleve így vesszük, hogy akkor 16-tól 30-ig, akkor azért van 14 év, amíg lehet mindenféle szityú és meg. Ez meg az. Tehát egyébként az a része szerintem jó, hogy van idő felfedezni önmagát, a testét, a lelkét, hogy kivel, hogy érzi magát jól, hogy kísérletezni, mert tényleg a szexualitás az nagyon-nagyon sokat fejlődik így a kamaszkortól így a valódi felnőtt korig. Uh-huh. És volt egy érdekes agykutatási eredmény, ami nekem nagyon tetszett, hogy ugye most 18 éves kortól datáljuk a felnőtt kor, de valójában agyi érés szempontjából az, hogy Amerikában 21 éves kor alatt nem adnak ki alkoholt elvileg, az helyesebb, mert a frontális lebeny, ez a homlokunk mögött lévő agyterület, ami a döntéshozatalért felelős, és amúgy az alkohol ezt bontja le, ez itt blokkolja a működést, az 21 éves korig fejlődik átlagosan a lányoknál, és 25 évesig a fiúknál. Tehát, hogy tényleg egy egyetemista, az még félig kamasz, vagy félig gyerek tulajdonképpen. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy milyen hülyeségeket csináltunk, legalábbis én bőven csináltam nagyon sok hülyeséget annyi idősen, meg akkor milyen döntéseket hoztam. Meg ha megnézzük azt, hogy mondjuk azok, akik akkor már nagy szerelmes párok voltak, és összeházasodtak, és többnyire elváltak. Tehát, szóval, hogy tényleg még annyira más az ember akkor agyilag, mint mondjuk, hogyha 25 évesen ismer meg valakit, vagy 30 évesen is, akkor már egy egész más alapokra tudja helyezni a kapcsolatát. Tehát mondjuk, hogy 20 pár éves korban az életed első igazán jó szexpartnerére azt gondolt, hogy az életed szerelme, mert hát ilyen élményeket, ha valakivel átélsz, hát úristen, hát akkor csak ő lehet az igazi.
Megfordítva is. Tehát, hogyha mondjuk érzelmileg kötődsz valakihez, és akkor azt képzeled, hogy ez az óriás szexuális élmény, és lehet, hogy kicsit később, vagy pár évvel később kiderül, hogy hát nem, van ennél teljesen másabb, más minőségűbb, csak ahhoz nem társul ennyi érzelem, tehát nagyon sok színe van ennek szerintem.
Igen, és szerintem ez a rész, ez így tök oké, és akkor ilyen szempontból most így az előbb mondtam ezeket a rossz dolgokat, ezek a situationshipekre, de hogy van az a pozitív oldala is, hogyha valaki tudja magáról, hogy ő most nem akar elköteleződni, és ezt rögtön kimondja, tök nyíltan, mondjuk elmegy Erasmusra, most már nincs Erasmus, de még amikor elmehettek az emberek Erasmusra, akkor tudtam, most egy fél évig ott leszek külföldön, és akkor ez arról szól, hogy én most így nagy kanállal az életet, és így ismerjem meg önmagam ilyen olyan szempontból, és akkor ha elég korrekt volt, akkor azt így elmondta az akkor szembejövő lehetséges partnereknek, hogy ez most nem fog távkapcsolatot majd veled, hanem most ez eddig tart, és akkor így ez egy ilyen situation. Tehát, hogy tényleg ez... ennek azért vannak etikus oldalai is, és én mindig azt gondolom, hogy jobb definiálni azt, hogy miben vagyunk tisztán, korrekten, mint etetni a másikat azzal, hogy szóval a megcsalás verzió is sokkal jobbak, mint az ilyen egyfajta etikus non-monogámiák, vagy az, aki nem kimondva az, hogy én most nem vagyok elkötelezve, és nem is akarok elköteleződni irántad, és akkor legalább tiszta a kép.
Hát én azt hiszem, hogy még sok mindenről fogunk beszélgetni, mert hogy rengeteg dolog van, ami érdekelheti a hallgatókat. Most viszont ennyi fért bele, de visszatérünk legközelebb is. Rekvényi Katalin szexuálpszichológus volt a vendégem, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.